Badag Gyula, Mea Culpa című kisregénye egy második világháborúbeli német koncentrációs táborban játszódik. A regény főhőse Áron egy elkülönített pszichiátriai kísérletekre berendezett barakban él, megfigyelés alatt áll. A kisregény harmadik befejező részét hallják.
Áron sokáig nézte ábrándozva a plafont, mint aki bárányfelhőket csodál. Sokára szólalt meg.
Képzeld, azt hiszem az előbb elszonyattam egy kicsit. És mind gondolsz, kiről álmodtam? Nem találnád ki. A kölyökről. Őt sem ismered, ugye? A homlokán van egy forradás le egészen a bal arcáig. Arról fel lehet ismerni.
Ezekben a percekben Áronba ismét visszatért az élet. Amikor a kölyökről kezdett beszélni, megfeledkezett mindenről. Szívfájásról, betegségről, hányingerről. Ereiben pezsegni kezdett a vér, mintha tüzes pálinkát ivott volna. Újra felállt. Lépett 2-3, frissen összedörzsölte a tenyerét, aztán vidáman összecsapta.
Na ide figyelj! Még ezt is elmesélem neked, van még idő. Különös história ez. Ebből láthatod majd, hogy aki szerencsés, azon még a halál sem fog ki. Az még a pokolból is megszabadul, mert az a kölyök valóban a más világról jött vissza. Vagy nem is jött vissza, csak én gondolom? Ki merne már erre megesküdni? Szóval az a lényeges, hogy ott a pajtában csapódott hozzánk valahogyan. Szelíd, ártatlan arcú kamasz volt. Elhatároztam, hogy szeretni fogom. Hamarosan megbarátkoztunk. Pedig a nevét sem tudtam, nem is érdekelt. A lágerben senkinek sincs neve. Csak száma van. Mi azért adtunk nevet egymásnak. Ő volt köztünk a legfiatalabb, azért neveztük el kölyöknek. Az arca mindig sápat volt, megszívták az iskola falai, egyenesen a padból hurcolták el. Rossz rágondolni, mennyire félt az első napokban, és hogy kínoszta az éhség, azt el sem lehet mondani. Türelmetlen volt, és mindig enni akart, de nem tudott soha eleget. Ritkán adtak enni, és akkor is keveset, ehetetlent. Ő folyton enni kért. Később ez lett a veszte. Kiabált, sírt, hogy éhen hal, nagyon szenvedett. Többen is mondták, hogy a kölyök a vesztébe rohan. Mi felnőttek jól tudtuk, hogy a lágerben nem szabad panaszkodni, nem szabad kérni, nem lehet szólni, semmit sem szabad. Sejtettük, hogy hamarosan elbánnak a kölyökkel. Próbáltuk vigasztalni, nem használt. Kértük, hogy tűrjön. Nem tudott. Az őrök eleinte csak bebenéztek és káromkodtak, hogy ki lehet az, mert olyankor mindig elhallgatott. A szemük villanásából látszott, hogy bosszút fognak állni. El is érkezett az a nap. Bár csak soha ne értem volna meg. Sose bocsátom meg magamnak, hogy én sodortam bajba a szerencsétlen fiút. Alig múlt el az ebédosztás, amikor belépett egy gonoszképű katona. A néma csend lett, de ez már nem elégítette ki a gazembert. Megkérdezte, ki ordítozott. Dermed csend. A katona dühében majd felrobbant. Mindenáron meg akarta tudni, hogy ki volt a rendzavaró. De hiába kérdezte többször is, ki kiabált, senki nem árulta el. Láttuk, hogy a katona nem nyugszik bele a kudarcba. Összenéztünk és elhatároztuk, most már azért sem áruljuk el a szerencsétlen fiút. Akkor az őr levette a puskáját és megfogta, mint egy botot. Ki volt az? Kérdezte ismét. Süket csönd. Ekkor felemelte a fegyverét, és egyetlen ütéssel leütötte a hozzá legközelebb állót. Aztán tovább lépett. Megállt egy másik fogoly előtt. Ki volt az? Kérdezte ismét. Semmi válasz. Már nem tudom, én hanyadik voltam. Akkor szinte magamon kívül voltam a félelemtől. Egy kérdés, egy ütés. Még egy kérdés, még egy ütés. Így ért elém. Reszkedtem. Ki volt? Szögezte nekem a kérdést, és már mozdította a puskát. Minden elsötétült előttem. Nagyon féltem. És nem vártam meg az ütést, hanem rámutattam a kölyökre. Júdás lettem. Csak az vigasztalt, hogy a fiút nem bántotta a katona. Én mégis megutáltam magamat. Az őrök most már tudták, ki az, aki mindig éhes, és mulattak rajta. hogy nagyobb legyen a hetsz, még jobban lecsökkentették az adagját. Így ment ez pár napig. Egyszer aztán bekövetkezett a legborzasztóbb dolog. Reggeli sorakozó volt. A korbácsos tiszt megkérdezte, ki az a legény, aki mindig éhes. Az őrök arcán vigyorgott a kár öröm. Kiállították a fiút. A tiszt gonoszul nevetett.
Szóval te éhes vagy. Hallom, nem vagy megelégedve a kosztal. Kevesled. Nem baj. Ezen segítünk.
Még mosolygott, de a szemében már gyilkos kegyetlenség villogott. Közelebb lépett a kölyökhöz, a korbács nyelét az álla alá tette, és azzal emelte fel a fejét. Gúnyosan folytatta.
Miért nem szóltál még előbb? Én elintéztem volna, hogy eleget tegyél. Különben nem hízol meg. Pedig ezért vagytok itt, hogy meghízzatok. Kövérre, mint a disznók.
A körülálló katonák röhögtek. A tiszt közben két katonát magához intett, valamit súgott nekik, aztán hangosan kiadta a parancsot.
Adjatok neki enni. Egyen annyit, amennyit bír.
A két katona elrohant. Mi lélegzett visszafolytva vártunk. Rettenetes perceket sejtettünk. Nekünk ott kellett maradnunk a téren, amíg az őrök vissza nem tértek. Vártuk, mi fog történni. Arra egy pillanatig sem gondoltunk, hogy a kölyök valóban enni is kap. Tévedtünk. Nem sokára hozták az ennivalót. Alig akartunk hinni a szemünknek. Egy katona fényes tálcán gőzölgő, pirított zsíros kenyeret hozott. Amikor elhaladt előttünk, láttuk, hogy finom, puha fehér kenyér, nem az a fekete sár, amit mi kapunk. A szánkban összefutott a nyál, olyan kívánatos volt, szinte mosolygott a tálcán, és csöpögött belőle a meleg zsír. A tiszt intett a kölyöknek, hogy üljön le a földre. A szemünk se rebben úgy figyeltünk. A fiú leült szemben a tiszttel. Elétették a tálcát. Az arca úszott a verítékben.
Egyél. Na, egyél.
A kölyök még mindig rettegve tekintett jobbra is, balra is. Ő is érezte, hogy nem rendes dolog ez. De láttuk, hogy nem sokáig fog tudni uralkodni magán, az éhség hamarabb legyőzi a félelmet. Úgy is történt. Pár perc múlva enni kezdett. Eleinte félősen, óvatosan, tekintete jobbra-balra ugrált, várta, hogy mikor sújt le rá a korbács. De nem történt semmi. Így hát egyre gyorsabban, egyre mohóbban evett. Egymás után tüntette el a vékony szeleteket. Az utolsó szeletet még le sem nyelte, már is a másik után nyúlt. Gyorsan evett, hogy minél többet ehessen, mert már ő is sejtette, hogy valaminek történnie kell közben. Az nem lehet, hogy egy tiszt az egész láger szeme láttára jól lakat egy foglyot. Nekünk összeszorult a torkunk, és vártunk. Az is lehet, hogy a lelkünk mélyén még irigyeltük is a fiút. Azt mindenki gondolta, hogy nagy ára lesz annak a lakomának. Mégis cseréltünk volna vele, hiszen számított is az, hogy mi lesz később. Az a fontos, hogy eszik. Sokat eszik, és jó ízűen. Megtörténhet, hogy megölik utána, de az sem számít. Ez csak szabadulás mindentől. De legalább egyszer jól lakik, mielőtt elpusztul. És a kölyök csak evett, mintha egy egész életre jól akarna lakni. A kenyér még láthatóan forró volt, a zsír feltöhetően kegyetlen, rossz, tohos, avas ízű, de ő azért csak tömte magába, az ujjai ragyogtak a zsírtól, a karján is végigfolyt, a szája az álla is ragyogott. A katonák közben röhögtek, hogy milyen pazar ötletei vannak a tisztnek. Mi még mindig nem értettük, mi a tréfás abban, hogy valaki eszik. Mi nem nevettünk. Tudtuk, hogy valami nagy disznóságnak kell következnie. Amikor az összes kenyér elfogyott a tálcáról, a fiú felállt, zsíros száját megtörölte kezefejével, és látszott rajta, hogy elégedett. Végre egyszer jól lakott. A fejét a vállai közé húzta, és várta a következményeket. Nem bántották. A tiszt félrerúgta az üres tálcát, és hozzálépett.
Na, most jól laktál?
A kölyök arca most kivételesen piros volt. Lassan a tisztre emelte a tekintetét, és bólintott.
Szóval ízlett.
A fiú csak állt, karjai tehetetlenül lógtak, csak a szeme ugrált idegesen hol a fegyverre, hol a korbácsra, hol a tisztre. Feszült csend. A tiszt néhányat előre lépett, hogy mindenki jól hallhassa, amit kérdez.
Tudod, milyen zsír volt a kenyereden?
A fiú megrázta a fejét, hogy nem érdekli. A tiszt vigyorgott.
De remélem nem haragszol, ha megmondom.
A szerencsétlen gyerek nem volt kíváncsi. A tiszt kifeszítette a mellkasát, bal kezében megsuhant a korbács, jobbját közben a pisztolytáskára tette.
Én mégis megmondom neked, jobb, ha megtudod. Úgy akarom. A kenyereden emberzsír volt.
A hátunkon iszonyatos borzadás futott végig. A tiszt csak állt és diadalmasan röhögött. Nekünk hány ingerünk lett azonnal. Képzeletünkben megjelentek a kemencék, amiket még akkor nem láttunk ugyan, de már hallottunk róluk. Tudtuk, hogy a tűztér alól csatornák vezetnek ki, ezen folyik le az elégetett halottak zsírja, amiből később szappant készítenek.
Áron beszéd közben egyre gyakrabban tartott szünetet. Hangja is elcsuklott. Lihegett, szuszogott, a szívét dörzsölte. Az egyik hosszabb szünetnél ismét meghallotta a hangot. Igyál még egy kevés vizet. Szükséged van a folyadékra. Állandóan izzadsz, és rengeteg vizet veszítesz. Áron csak a fejét rázta.
Nem, most nem iszom. Előbb elmondom neked, mi történt ezután a kölyökkel.
Mondjad, de csak röviden, és főleg ne izgasd magad.
Minket is rettenetesen gyötört a hány inger, de láttuk, hogy a fiút is. Mi csak azért nem hánytunk, mert nem volt mit. A kölyök csak állt, tehetetlenül, kiszolgáltatottan, megalázva. A katonák közben dőltek a röhögéstől. A fiú csak percek múlva fogta fel a tiszt szavainak az értelmét, csak állt és kábultan nézett a semmibe. Az arcán valami soha nem látott kifejezés kínlódott. Nem lehetett tudni, mosoly-e, sírás-e vagy bosszú vágy. Az is lehet, hogy mind a három volt egyszerre. Végül, amikor egészen megértette, hogy mit tettek vele, rettenetesen elsápadt, a szemei kidüllettek, eres csontos kezeit ökölbe szorította, másodpercekig értelmetlen szótöredékeket motyogott, egyik lábáról a másikra állt, majd vadul toporzékolni kezdett, iszonyatos zokogás rázta meg a testét. Aggodalommal figyeltük az egészet. Mozdulni nem mertünk, féltünk a büntetéstől, csak a katonák röhögtek. Ők remekül mulattak a szerencsétlennek a kínján, aki közben fájdalmasan felordított, a gyomrához kapott és öklendezni kezdett. Hosszú percekig kínlódott. Arca kékes lilára torzult az erőlködéstől, nyakán kidagadtak az erek, és rettenetesen szenvedett. Amikor végre csillapodott, a kínja felegyenesedett. A tekintetét figyeltük. Bosszú vágy és vakdűszik rázott benne. Láttuk, hogy egy sebzett vatkan dühe tombol a lelkében, és tudtuk, hogy a vesztébe rohan. Ne kölyök, ne állj meg, ne légy ostoba, állj meg, kiáltották többen is. Azt sem bánták már, hogy korbácsok csattannak az aszott testeken, de akkor ő már nem látott semmit, nem hallott. Kezét ökölbe szorította, úgy rohant a tiszt felé, de nem érkezett odáig. Egy katona a puskatussal lesújtott rá. Éppen a homlokát találta el, a kölyök csak felnyögött, és hörögve összeesett. Még jajdulni sem volt ideje. A fejéből bugyogva ömlött a vér. Meghalt. Legalábbis azt gondoltuk valamennyien, mert azután nem látta senki. Csak én találkozom vele szinte minden éjszaka. A homloka ilyenkor is véres, de azért nevet. Én csak annyit tudtam mindig mondani, hogy mea culpa, kölyök.
Feljegyzés a megfigyelési napló 17. oldalán. A 4007-es kísérleti alanya ciklikus rohamok közötti szakaszokban aránylag nyugodt. Keveset mozog. Viselkedése egyre erősödő kimerültségre utal. A magányt látszólag nyugodtan viseli. A teljes elmezavart megelőző kitörések még nem tapasztalhatók. A teljes idegösszeroppanás még a nap folyamán bekövetkezhet.